Akkor a gyerekekhez szeretnék most szólni. Mindenki itt van? Ez előbb, mint a többen lettetek volna. Ja, már nagyobbak is jelentkeztek. Ki az, aki szeret közületek sportolni, mozogni? Mit sportolsz?
Úszol.
Más? Valaki? Na, itt jöttök. Szóval a kérdés az volt, hogy ki az, aki szeret mozogni és sportolni közületek, és itt megtudtuk, hogy valaki szeret úszni. Ti?
Én szeretek focizni.
Focizni? Na, akkor nagyon jó, mert én most egy focis példát fogok mondani. Hát a nagyobbak sejtik, hogy vajon miért, mert most foci szezon van, vagy kezdődik, vagy kezdődött. Hát ezért mondok egy focis történetet. Ez a focis történet egy kisfiúról szól, hívjuk őt Pistikének. Nem tudom, hogy ismertek-e Pistikét, de lényegtelen. Ez a kisfiút Pistikének hívták, és ő is nagyon szeretett focizni, és szeretett volna bekerülni az iskolai foci csapatba. És hát volt is ilyen felvétel, és megnézte az edzőbácsi, hogy tud focizni a Pistike, hogy mennyire tudja vezetni a labdát, ilyen szlalom, ki volt rakva, kellett szlalomozni a labdával, meg jó erősen megrúgni, el tudja rúgni egyáltalán a kapuig, a középpályáról, meddig megy el a labda, meg mindenféle ilyen dolgokat kellett csinálnia, és beválasztották, mert tényleg nagyon ügyes volt, beválasztották a foci csapatba. A fociban különböző ilyen feladatok vannak a csapaton belül. Nem tudom, hogy mennyire ismeritek a focit, még a lányok is szerintem ismerik nagyjából. Milyen pozíciók vannak a fociban? Igen?
Védő.
Van védő.
Csatár.
Csatár. Csatár az mit csinál? Csatázik?
Nem tudom.
Ugye, hát igen, mondjad.
A csatár az támad.
Ő megy előre, hát ő rúgja a gólokat. Aztán mi van még? Oly, hallom, kapus. Aha, tehát van kapus, hát meg vannak a feladatok. És hát Pistikét is az edző bácsi megállította, egyszer a kapuba állította, egyszer védőnek állította, egyszer csatárnak. De megnézték, és tudjátok, hogy mi volt neki a legmegfelelőbb, amit nagyon ügyes volt, nagyon jól tudott cselezni, nagyon jól tudott, és nagyon gyorsan tudott futni. Mit gondoltok, melyik pozícióba rakták be? Ha ő volt a leggyorsabb és a legügyesebb cselező, hát nem a kapuba rakták be.
Csatárnak.
Bizony, bizony. És volt az iskolában ilyen iskolai bajnokság különböző iskolák között, és eljött az a pillanat, amikor a másik iskolával kellett játszani, és Pistikét is beválogatta az edzőbács, hogy ő lesz most a csatár, az igazi, és ő fogja majd a gólokat rúgni ezen a bajnokságon, ezen a csapatoknak az összemérésén. És tényleg Pistike nagyon jól szerepelt. Én nem mondom el, hogy rúgta a gólokat, meg stb., de gólokat rúgott. Annyit elárok, 10 gólt rúgott Pistike, és az eredmény, tudjátok mennyi lett? 5-5. Na, a felnőttek már kuncognak. Szerintetek miért?
Na.
Ugye? Hát képzeljétek el, Pistikével ez az egy baj volt. Hogy ő nem passzolt senkinek, hanem ő csak gólokat szeretett rugni, és ha kapu volt, ha a saját kapuja oda is rugott, ha az ellenfél oda is rugott, egyet ide, egyet oda, egyet ide, egyet oda. Mert nála, mindig nála kellett, hogy legyen a labda. Na hát mi ebből a tanulság? Szerintetek?
Egy focicsapat játék és csapatostó
És szerintetek ez ránk valami tanulságot, mint itt keresztényekre, valamit vetít? Valamit hazavihetünk? Hogy lehet, hogy keresztényként is mi egy csapatban vagyunk, nem? Hát egy gyülekezetnek vagyunk a részesei. Nem szabad, hogy önzőek legyünk, ugye? Így szokták mondani, ne önzőzzél a fociba, amikor csak te viszed a labdát. Ha focizol, akkor tudod, nem?
De jár a
ugye? Jársz edzésre is. Ne önzőzzél. Passzold le, add át a másiknak is. Ez egy közös játék. Isten bennünket így közösségbe szeretne látni, nem pedig úgy, hogy csak nálunk van a labda egyrészt. Másrészt, ha valaki itt van, akkor ne olyan legyen, hogy öngolt is rúg. Tehát el kell dönteni, hogy melyik csapatba játszol. Kinek akarsz gólt rúgni, tehát hogy a saját csapatodat erősíted, akkor a saját gyülekezetedbe. Itt kell játszál, és közösen. Na hát ez a mi tanulságunk. Nekünk is van egy mennyei edzőnk, aki szeretne bennünket edzeni, győzelemre segíteni. Ki ez az edző? Ki lehet ez az edző?
Isten.
Jézus. Úgyhogy én arra hívlak benneteket, vagy arra bátorítalak benneteket, hogy játszatok az ő csapatába együtt.
Irénkétől meghallgatnánk a versét, és aztán utána énekeljük a kiosztott éneket, illetve Ne félj, mert megváltottalak című éneket.
Én hoztam egy verset Szabó Sándortól. Lehet, hogy már hallottátok, de a sorokból kiderül, hogy ezt valószínűleg hogy esti órákba írta. Szeretettel hoztam. Az a címe, hogy Uram, köszönöm. Uram, köszönöm a napfényt, mely ad nekünk meleget. Köszönöm a testem tápláló kenyeret. Köszönöm a vizet, mi oltja szomjamat, és még mennyi köszönet elmaradt. Köszönöm a füvet, az esőt, a harmatot. Köszönöm a virágot, mely ontja az illatot. Köszönöm a fákat, melyek árnyékot adnak. Köszönöm az estét, hogy most vége a napnak. Köszönöm a hangyát, a tücsköt, a bogarat, a hajnalba ébredő kis dalos madarat, és még mennyi köszönet te néked. Az eget, a földet, a hegyeket. Köszönöm a légzéshez szükséges levegőt, és hogy boldogabb vagyok, mint bármikor azelőtt. Amit legjobban köszönök, utoljára hagytam. Köszönöm az életet, amit tőled kaptam.
Köszöntelek benneteket, testvérek, ezen a szép szombaton. Örülök, hogy itt lehetek veletek, és nem rohanunk el. Igazi pihenés, nyugalom nap ez számunkra, nem csak azért, mert a nyüzsgő Budapestből kiszabadultunk, hanem mondhatni, hazajöttünk, és itthon lehetünk köztetek, és reméljük, hogy a kis sétára is délután minél többen tudunk együtt lenni, beszélgetni. Ma délelőtt szeretnék kapcsolódni a szombatiskolához valamilyen szinten, szombatiskola gondolataihoz. Nem annyira a fenevad bélyege kapcsán, de valamilyen szinten a jelekről. Számunkra adventisták számára a jelek, az utolsó idők jelei, azok hát fontos és nagy hangsúlyt kapnak. De ha megnézzük, ugye ha meghalljuk ezt a szót, hogy égi jel, nem tudom, hogy mi jelenik meg a szemeitek előtt. Hát igen, ott vannak ezek a jelek, de vajon mit olvasunk ki a jelekből, vagy hogyan értelmezhetjük a jeleket? Egy gyülekezetről beszélt az egyik lelkész kolléga nemrég, akik hát elhatározták, hogy elmennek egy településre könyveket osztogatni, de közben, Budapestről, de közben az autópályán, hát történt egy baleset, nem velük, tehát több autóval mentek, és az egyik autó, amikor odaért a baleset helyszínéhez, hogy hát nagy dugó van, akkor azt mondták a testvérek, hogy hát ez égi jel, mi a teendő, hát vissza kell fordulni, Isten azt üzenni ezáltal, hogy hát nem, ma nem menjünk. A másik autó, akik mögöttük voltak, tehát vissza is fordultak az első alkalommal, hazamentek, a másik autó, aki ment utánuk, szintén testvérek, ugyanaz a szituáció, ugyanúgy, ez egy égi jel, de mit olvastak ki belőle? Hát tovább kell menni, mert ez egy próba, és nem tudom, hogy ilyennel találkoztok-e az életben. És számunkra sokszor van ilyen, ugye, hogy mindenből valamit megpróbálunk kiolvasni, a kérdés az, hogy mit olvas ki az ember ezekből. Egyáltalán van-e, ki kell-e mindenből mindent olvasni? És ilyen módon szeretnék kapcsolódni ma a szombatiskolához. Mégpedig az apostolok cselekedetéhez hívlak benneteket, és ott az utolsó fejezetekhez, ugye Pál apostolnak az utolsó útja, ami már nem egy missziós út a klasszikus értelemben, tehát nem kifejezetten gyülekezeteket alapítani megy ide-oda, hanem tudjuk azt, hogy Cézáreából, ahol fogságban van több évig, amikor Jeruzsálemben elfogják, utána Cézárea több évig fogságban is, viszik Rómába, ugye császár appellál, a császár előtt kell megjelenni, mondhatni, hát ez is egyfajta missziós út, ez is egyfajta evangelizáció, de hát azért nem az a klasszikus, mint amit előtte olvasunk, Görögország, Kis-Ázsia, stb. És azt látjuk, hogy hát nem volt zökkenőmentes ez az utazása az apostolnak, ugye 27. fejezet, szokták mondani a Biblia tudósok is, illetve hát nem csak ők, hanem más az ókorral foglalkozó kutatók, hogy ez az egyik legrészletesebb leírás egy hajóútnak, egy ókori hajóútnak, tehát egy egyedülálló a Bibliának ez a leírása, amit a 27. fejezetben például Pállal történik, tehát amit Lukács evangélista, aki írja ezt a könyvet, lejegyez, hogy hogyan indultak el, hogy tél van, hogy hol akarnak áttelelni, hogy de mégis elindulnak annak ellenére, hogy ugye Pál mondja, hogy nem jó ötlet elindulni, elindulnak ugye Róma felé, hatalmas viharba kerülnek, olyannyira, hogy több hétig hánykolódnak, már bedobnak mindent a tengerbe, és aztán eljutnak ugye egy általuk ismeretlen földrészhez, amit már úgy megpillantanak, de hát akkor is ugye mindenki pánikba van. Itt a 27. fejezet végén olvasuk, hogy néhányan el is akarnak menekülni, csónakokat engednek le, de Pál föláll, és azt mondja ott a kapitánynak, hogy ha elmennek, akkor nem fognak megmenekülni, akkor elvágják a csónak köteleit, azok oda vesznek, de mindenki a fedélzeten marad. Pál kérleli őket, hogy hát egyetek, több mint 14 napig nem ettetek semmit, vegyetek magatokhoz kenyert. Ugye miért nem esznek? Ugye nem csak azért, mert azon küzdöttek, hogy valamiképp a hajót megmentsék, és sok mindent bedobáltak, nem csak ezért nem ettek, hanem tudhatjuk, hogy amikor az ókori emberek, hajósok is, vagy mások ilyen hatalmas viharba kerültek, ezt is valamilyen szinten az isteneknek valami, hát úgymond jelének tartották, hogy gondoljatok csak Jónás esetében, ott is a vihar, és ott is ugye mit csinálnak a tengerészek azonnal, hát kiáltsunk az Istenhez, hát valaki bűnt követett el, valami van, valamiért történik ez, és valamit ki akarnak olvasni. Na miért történik? Hát böjtöljünk, keressük, kutassuk az Istennek az útját, és Pál meg azt mondja, nem, épp az, hogy ételt kell magunkhoz venni, mert nekem Isten megmutatta, hogy mindannyian partot fogunk érni, senki nem fog elveszni. És aztán arról olvasunk itt még a 27. fejezet végén, hogy tényleg ott vannak a földrésznél, zátonyra futtatják a hajót, ugye néhányan, akik ugye kapitány azt mondja a katonáknak, ne öljék meg a foglyokat, meg akarják ölni a foglyokat, ne öljék meg, hanem aki tud úszni, az ússzon ki, a többieket pedig a hajónak a deszkáin, illetve így menekítik meg. Na és innen szeretném olvasni az igét, a 28. fejezet első pár versét, ahova ki jutnak. És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudták, hogy Melitának, vagy hát mai nyelven Máltának nevezik ezt a szigetet. A barbárok pedig nem közönséges emberséget cselekesznek valami velünk, mert tüzet gerjesztvén befogadának minnyájunkat a rajtunk való záporért és hidegért. Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett össze, és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva az ő kezére ragada. Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak, nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagyja élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. De Nékiminek utána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lőn. Azok pedig azt várják valahogy ő meg fog dagadni, és nagy hirtelenséggel halva rogyik le. Mikor azonban sok ideig várták és látták, hogy semmi baja nem lesz, megváltoztatva értelmüket, Istennek mondják vala őt. Annak a helynek környékén valának pedig a sziget főemberének, népszint Publiusnak, mezei jószágai, ki befogadván minket 3 napig nagy emberségesen vendégül látott. Csak idáig olvasom az igét, ugye itt még történik egy gyógyítás, Publiusnak az apját meggyógyítja Pál apostol. Amit ki szeretnék emelni, a máltai embereknek, akik barbároknak mond, az ő gondolkodásuk és viszonyulásuk most az égi jelhez. Mi volt az égi jel az ő esetükben? Pál apostollal történt csoda. Azt olvasjuk, hogy ugye venyigét gyűjtögetett, rátette a tűzre egy kígyó, rákapott a kezére, megmarta, és várták, hogy mi fog történni. Számukra ez egy égi jel volt, mégpedig minek a jele? Ez az ember, ez egy bűnös ember. Most itt a vége. Nem lett vége. Hát akkor mi történt? Mit olvastam? Itt a 6. versben megváltozott a gondolkodásuk, ja, akkor ez a jel ez nem ezt mutatja, hanem valami mást mutat. Nem tudom, hogy az ilyenfajta olvasása a jeleknek mennyire vonatkozik ránk, vagy mennyire szaladunk bele mi is néha a jeleknek az ilyetén való értelmezésébe. Mennyire vonatkozik ránk is a máltaiaknak ez a fajta gondolkodása, hogy hát ha nem így, akkor majd úgy. Most gondolok itt olyanra, hogy amikor így a végidő jeleire gondolunk, hát valljuk be őszintén, fordult már elő velünk adventistákkal olyan, hogy értelmeztünk a világi események közül akár egy választást, a pápáknak a változását, vagy bármi mást úgy, mint égi jel. Biztos ti is hallottatok ilyen magyarázatokat. 2000-hez közeledve ugye megvolt az, hogy hát ugye 1000 betelik, 2000 nem telik be, és túllendültünk rajta, akkor mi is, mint a máltaiak, így, ja, akkor jó, akkor változzunk. Nemrég az egyik gyülekezeti tagom, egy házaspár járt Rómába, és mondták nekem, hogy hát ők már tudják, hogy 3 pápa lesz. Mert jártak a Vatikánba, és ott még 3 pápának van kihagyva ilyen, ahova ki vannak rakva az összes pápák, és 3 üres még van. Ugye a jelek. Mit olvasunk ki ezekből? Mindenből ki kell olvasni dolgokat? Mindenbe? Vagy így vagyunk néha, mint a máltaiak. De valljuk be őszintén, nem csak a máltaiakat foglalkoztatták ennyire a jelek. Ha egy picit előrébb megyünk az evangéliumokban, ott találunk egy csoportot, egy vallási csoportot, akiket szintén nagyon foglalkoztattak a jelek. És amikor Jézus föllépett, akkor ők oda mentek Jézushoz is, és azt mondták, hogy hát akkor mutass nekünk jelt. Máté evangéliumában a 16. fejezetben, így olvasom az első verstől, és hozzá menvén a farizeusok és szadduceusok kísértvén őt kérik, hogy mutasson nékik mennyei jelt. Ő pedig felelvén mondanékik, mikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig ma zivatar lesz, mert az ég borús és veres. Képmutatók. Az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem. Ha itt a Balatonon merőjön a felhő, mikor lesz eső? Ezt meg tudjátok? És az idők jeleibe hol tartunk? Hogy?
Ha Tihanyba esik, akkor országos eső van.
Akkor országos eső van, ha Tihanyba esik. És az idők jeleivel mi a helyzet? Vajon azt is meg tudjuk ennyire biztosra mondani, hogy hol tartunk? Hogy mi a helyzet? Mi az egésznek a cél? Ugye itt Jézus elmondja, hogy nem adatik nektek semmi más jel, mint a Jónásnak a jele. Jónás prófétának a jele. Ami megint csak egy nagyon érdekes kérdés, hogy mi egyáltalán Jónásnak a jele. Sokan ugye szoktak utalni arra, hogy ez nem másra utal, mint Jézusnak a halálára, hogy 3 napig ott lesz a föld gyomrában, mint hogy Jónás is ott volt a cet gyomrában. De ha egy picit megnézitek, hogy Jézus a másik evangéliumban nem csak erről beszél nekik, hogy az emberfia is ott lesz a föld gyomrában, hanem rávilágít arra, hogy azok az emberek, akik Jónást hallgatták, azok mit csináltak a prédikációra, hogy megtértek, és ez a nemzetség pedig, akik előtt, a szemük előtt zajlanak az események, mit vált ki belőlük ezeknek a szemlélése, a csodáknak a szemlélése. Na hát ez az a jel, ott volt a szemük, nekik is megadatott a prédikáció, a csodák, de mégsem olvastak, azt olvasták ki belőle, amit kellett volna. Hadd olvassak föl néhány sort Ellen White-tól a Jézus élete című könyvből ezzel kapcsolatban, ezzel a történettel kapcsolatban. A farizeusok és a szadduceusok most Krisztushoz jöttek, hogy égi jelt kérjenek. Amikor Józsué idejében Izrael kiment, hogy megütközzék a kananaiusokkal, Beteránál vezérük parancsára megállt a nap, míg el nem érték a győzelmet. Történelmükben sok hasonló csoda történt, ilyesfajta jelet követeltek Jézustól. Azonban a zsidóknak nem ilyen jelre volt szükségük, nem szolgálta volna a javukat több külső bizonyosság. Jézus nem külső jeleket akart nekik adni. Nem tudom, hogy ezen gondolkoztunk-e már. Amikor jelt kérünk az Istentől, vagy a végidő jeleire gondolunk, és csalódunk lehet mi is, mert nem azok történnek, vagy nem úgy történnek, lehet, hogy Isten nem, nekünk sem külső jeleket akar elsősorban adni, bizonyosságként, hanem valami mást. Ellen White azt írja, nem szellemi megvilágosodásra, hanem lelki megújulásra volt szükségük. Nem a tudással volt a baj, hanem lelkileg. Belül valami nem az volt, aminek kellett lennie. Nem egy szellemi, nem egy elméleti síkon akart valami változást elérni bennük Jézus, hanem valamit a szívükben, a lelkükben. Amikor napjainkban elhangzik az igazság üzenete, olvasom kicsit későbbről, ugyanebben a fejezetben, Jézus élete című könyvből, amikor napjainkban elhangzik az igazság üzenete, a zsidókhoz hasonlóan sokan kérik, mutass nekünk jelt, tégy csodát. Krisztus nem művel csodát a farizeusok követelésére, nem tett csodát a pusztában sem, Sátán hízélkedése után. Nem részesít minket erejében önmagunk igazolására, vagy hitetlenségünk, büszkeségünk kielégítésére. Az evangélium nem nélkülözi Isten eredetének jeleit. Hát nem csoda, hogy kitörhetünk Sátán fogságából. És Ellen White megint miről kezd el beszélni? Nem a külső, ha elolvassátok ezt a fejezetet, nem a külső jelekről, hanem ami bennem kell, hogy megtörténjen. Mert ez az igazi csoda, ez az igazi jel, hogy amikor kiszabadulsz a Sátán fogságából. Az emberi szívem megváltozása, olvasom tovább, az emberi jellem átalakulása olyan csoda, mely az örökké élő, lelkek mentésén fáradozó megváltót nyilatkoztatja ki. A következetesen Krisztusban élt élet nagy csoda. A Szentlélek jelenléte legyen a most és mindig megnyilvánuló jel Isten igéjének hirdetésekor. Amikor hirdetjük Isten igéjét, nem úgy kell, hogy hirdessük, hogy Uram, akkor most küldj még egy villámot bizonyságul, hogy igazolj, hogy nálunk van az igazság, hogy mi ezt hirdetjük. Nem ez az a jel, hanem mit olvastam? A megváltozott élet. Ez az a jel, amit Isten szeretne bennünk kialakítani, és amit szeretne megláttatni. Jézusnál jelt kértek a farizeusok. Pál apostolnál, olvasuk korintusi levélben, hogy ott is van egy ilyen leírás a korintusi első, levél első fejezetében, hogy a pogányok, a görögök, azok a bölcsességet keresnek, a zsidók, úgy látszik nem csak Jézusnál, hanem Pálnál is, valami jelet kívánnak, mi pedig mit teszünk, mit mond az apostol? Mi pedig a Krisztust hirdetjük, mint a megfeszítettet. Ami az egyiknek botránkozás, a másiknak pedig bolondság. De mi Jézus Krisztust akarjuk hirdetni. Nem akarok másról tudni, köztetek írjat a második fejezet elején a korintusi levélben folytatásként, hogy csak Krisztusról, mint a megfeszítettről. Arról, akivel ő is találkozott. Igen, mi sokszor így a jeleknek az izgalmában vagyunk, hogy na akkor ezeket próbáljuk valahol úgy kutatni, keresni, hogy na akkor most ez minek a jele, ez hova vezet, akkor nem úgy alakul, akkor másképp alakul. De nekünk ezeken a különböző égi jeleken, vagy számunkra égi jelnek vélt dolgokon túl van egy sokkal nagyobb bizonyosság a kezünkben. Egyrészt a Szentírás, másrészt azok a tapasztalások, amiket Istennel kell, hogy szerezzünk nap mint nap. A hozzávaló közeledésünk, napi közeledésünk kapcsán. Nem tudom, hogyha megnézzük a máltaiak viselkedését, ugye látjuk ezt a változást, ami annyira jellemez ma is nagyon sok embert. Hogy egyszer így gondolkodunk, egyszer úgy gondolkodunk. És úgy, mint a, hogy írja a Biblia más helyen, hogy mint a tengernek a habjai, ugye azok az emberek, akik hát egyszerű. Igen, hiszünk, aztán nem hiszünk. És nem csak a máltaiak voltak így. Előzőleg olvassuk ezt Pálnak a missziós útján, Lisztrában is, amikor meggyógyítják ugye ott azt a szolgálót, és akkor rögtön Istennek tartják, mikor visszautasítják, hogy hát mi nem vagyunk Istenek, akkor mi történik, akkor meg megkövezik. Szóval, hogy az ember ilyen. Ugye, hirtelen megváltozott azért a gondolkodásuk, olvastuk itt. Na de hogyan viszonyul az apostol a jelekhez, a külső körülményekhez? Nem tudom, hogy néztétek-e, vagy figyeltétek-e, hogy mit tesz, mit csinál Pál ebben a helyzetben? Mit csinál Pál a hajóúton, a vihar közepette? Ő egy fogoly. Fogolyként viszik. Mit csinál ő fogolyként? Nagyon érdekes, hogy nem csöndben ül, és hát, jó, hát ez nem az én hajom, nem az én ügyem. Kit érdekel, mi lesz ezekkel az emberekkel? Nekem álomban megmutatta Isten, hogy a császár elé fogok jutni, pont, nekem ez elég. A többiek vesszenek, vesszen a világ, ugye, nem törődöm a világgal, a világnak száz bajával. Nem érdekel semmi. De benne már elindult valami. Valaki megszólította őt. Ő nem abban az állapotban van, mint Jónás, hogy ugye, hát uram, Jónás és Pál, ugye, hajó, vihar. De amíg Jónás alszik, Pál nem alszik. Pál nagyon is ébren van, és aktív szereplője ennek a történetnek. Nem csak, hogy bátorítja, hanem még egy bizonyságot is tesz, hogy nem kell félni, és veszi magához az ételt, ugye itt a kenyeret. A 27. fejezetben, ha megkeresem, a 34. verstől, azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál a fejéről, mikor ezeket mondá, kenyeret vön kezébe, hálákat ad a Istennek minnyájuk előtt, és megtörvén kezd enni. És mi történik? Ennek láttára, hogy ő cselekszik, hogy ő eszik, azt olvassuk, ők is felbátorodtak minnyájan, szintén vevének magukhoz táplálékot. Valának a hajóban pedig összesen 276-an. Tehát nem kevés számú ember az, aki ott tartózkodott, és mind megmenekülnek. Pál nem csak egy utas ezen a hajó. Egy néma utas. Egy néma alvó utas. Hanem aktív résztvevő. Nem tudom azt, hogy, mert erről Lukács nem ír, hogy vajon Pál melyik csoporttal kerül a partra, hogy akik úszni tudnak, vagy akik nem tudnak úszni, és úgy vitték ki. Nem tudom, de amikor kiérnek, nem tudom, hogy megfigyeltétek el, mit csinál Pál? Most menekült meg a tengerből. A viharból. Ugye, ha úgy magatok elé képzelitek, ugye ezek a máltaiak segítették őket, ugye elképzelem, ahogy különböző ilyen tábor tüzeket gyújtottak, hát ennyi ember nem fér el egy köré, de hogy különböző tüzeket gyújtottak, oda leültették őket, át vannak fázva, ugye február környék, tehát egy ilyen téli hónap lehetett, és mit csinál Pál? Beburkolózik a jó takaróba, amit ráadtak, és ül, és ugye végre parton vagyunk. Hogy? És sajnáltatja magát, hogy hát nem Róma, nem jutottam el, hanem rőzsét szed. Hát most menekült meg, és nem áll le, hanem ő is hordja a tűzre a fát. Apró momentum, nem nagy dolgok, de azt látjuk, hogy Pál nem arra figyel, hogy esik az eső, hát akkor most ez égi jel. Most nem tudom, én süt a nap, most ez égi jel. Most az Úr ezek által majd vajon mit akar üzenni, eljutok, vagy nem jutok, vagy menjek, vagy nem menjek, vagy mit csinál, végzi a dolgát, amire elhívást kapott. Ha esik, ha fúj. Ha így van, ha úgy van. Ha hajótörést szenvedek, ha nem szenvedek hajótörést. Bármi történjék, engem elhívott a Jóisten valamire, én végzem ezt a szolgálatot. Nem azzal foglalkozom, hogy kívülről milyen impulzusok vannak, hanem hogy valaki bennem valamit elkezdett, valami munkát. Nem a külső jelek, ahogy olvastam Ellen White-nál, a farizeusoknak nem erre volt szükség, hanem a belső, a lelki megújulásra. Vajon hogy állunk mi ezen az úton? Mennyire tud megállítani egy-egy külső körülmény bennünket abban az elhívásban, abban a hitben, amire föltettük az életünket, amikor bemerítkeztünk. Amikor Isten megszólított bennünket, amikor naponként elhív és megszólít. Hogy állunk ezen az úton? Ó, jött egy betegség, hát most akkor már ez van, stopp. Ez egy stopp tábla. De biztos, hogy stopp tábla? Lehet, hogy csak te értelmezed úgy. Lehet, hogy csak te gondolod úgy. Lehet, hogy elfordít mások felé ez a körülmény, és másokra összpontosítasz, mint addig, másokkal foglalkozol, mint addig. Pálnak is itt nem egy településnek a lakossága most már a cél, közönség az evangélium szempontjából, hanem a hajón tartózkodók. És nekik tesz bizonyságot. Most épp ők vannak ott. De én akkor is végzem, és teszem azt, amire az Úr kijelölt és elhívott. Milyen az a bizonyosság, ami bennünk van tehát? Milyen az a hit, amivel Istenhez kapcsolódunk? Az a bizalom, ebben mi hogy állunk? Mert Pál, én azt látom, hogy ebben mindenképpen kiemelkedő ebben a történetben. És ez a hit, ez a bizalom, ez, ami benne van, ez nem egy ilyen néma hit, nem egy ilyen elásható hit, hanem látszik az, hogy ez egy cselekvő hit. Cselekszik. Ha megnézitek itt a leírás, Pál ott van, kenyeret tör, bátorítja az embereket, rőzsét szed. Amikor találkozik a sziget előjárójával, mit csinál? Nem azt mondja, hogy ez barbár ember, hát ezzel nem kell foglalkozni. Meggyógyítja az apját. Aztán hozzák a többi beteget is. Ezekben a hónapokban, amik ott vannak. Őket is meggyógyítja. Nem az a lényeg, hogy most ki, most hogy, most miért. Isten általam valamit el akar élni, hagyom, hogy ezt megtegye. Mert erre hívott el. Vajon bennünk van-e ilyen bizonyosság? Van-e ilyen hit? Lukács evangéliuma 17. fejezetében, az 5. versben van egy nagyon furcsa kérés a tanítványok részéről Jézushoz. Ezt szeretném még így elolvasni. Olyan egyszerű kérdés, de mégis, ha egy picit az ember elgondolkozik, egy olyan nagyon furcsa kérés. Mondának az apostolok az Úrnak, növeljed a mi hitünket. Olyan egyszerű, nem? Egyszerű kérés. De gondolkodtatok-e azon, hogy lehet növelni a hitet? Egyáltalán van kicsi, meg nagy. Van kicsi, amit növekszik. Mivel lehet mérni? Colstokkal? Valami kancsóval? Mi a mérték egysége? Vagy... Hogyan lehet ezt lemérni? Mekkora, ugye például mikor Péter a vizen jár, Meg ilyen kijelentéseket is találunk a Bibliában is. Mikor Péter a vízen jár, és elkezd süllyedni, leveszi a tekintetét Jézusról, Jézus azt mondja neki, hogy miért félsz te, kicsiny hitű. Akkor ki? Kevés a hit. Egy fejezettel odébb, a Kananeus asszonyról, amikor olvasunk, ott meg arról olvasunk, hogy hát ekkora hitet, ilyen nagy hitet még Izraelbe se. Most akkor van kicsi, meg nagy, és akkor lehet növelni. És ha elolvassátok itt tovább, Jézus arról beszél, hogy ugye mondta pedig nekik az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok íme a eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engede néktek. Tehát akkor nem is kell nagy hit, elég a pici is, ugye? Mint a mustármag. Mert hát ha akkora van, hát akkor az már most kicsi vagy nagy, vagy hogy, vagy Spálnak mekkora lehetett itt a bizalma? Kicsi vagy nagy? A hithősök, ha rájuk nézünk, ugye van egy egész fejezet Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, mekkora hitük volt? Egy Ábrahámnak meg egy Sárának mondjuk, amikor megkapták az ígéretet, hogy 100 évesek vagytok, de hát gyereketek születik. Mekkora volt a hitük? Mekkorának ítélitek meg? Egy kicsit kinevették az Urat. Nem nagyon, de egy kicsit. Ugye? Most akkor hogy állunk mi ezzel? Mennyire merjük rábízni magunkat az Úrra? És amin itt nagyon meglepő, és nem véletlenül kapcsolom ide a hitnek a kérdését és a bizalom kérdését, mert Pál apostol, hogy Jézus nem áll meg itt azzal, hogy elkezd a mustármagról beszélni a tanítványoknak, hanem egy nagyon érdekes példát mond el a szolgákról. Azt mondja az Úr a 6. verstől, vagy a 7. verstől, kicsoda pedig közületek az, aki ha egy szolgája van, és a szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyt a mezőről megjő, gyer, elő, ülj asztalhoz. Sőt, nem ezt mondja néki, készíts vasorámra valót, és felölvezvén magadat, szolgálj nekem, míg én eszem és iszom, és azután egyél és igyál te is. Avagy megköszöné annak a szolgának, hogy ezt mivelte, amit néki parancsolt, nem gondolom. Ezenképpen ti is, ha mindazokat cselekedtétek, amik néktek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert azt tettük, amit kötelesek voltunk cselekedni. Mi az, amire Jézus utal? Ha szeretnéd megtapasztalni az Istennek a nagyságát, ha szeretnénk olyan csodáknak az átélői lenni, mint amiben Pál is, meg az apostolok később részesültek, mi az, amit tennünk kell? Ha csak megmaradunk a saját komfortzónánkban, mondjuk úgy, vajon menni fog-e? A hit megtapasztalásához néha hajóra kell szállni, és viharba kell kerülni. Aki nem akar elmenni arra a területre, ahova az Úr hívta, hanem visszafordul, az nem fogja megtapasztalni. Aki csak ül és utas, úgymond a hajón, ami az ígéret földje fele megy, hát az nem is fog odaérni. Mert Isten úgy azért hívott el bennünket, hogy mint Pál, cselekvők legyünk. Jézus is arról beszél, ne csak azt tedd meg, amit parancsoltak, hanem tégy többet. Az legyen előtted, hogy mi az, amit tehetnél még másokért, még az Úrért. Zsidókhoz írt levelet idéztem a hithősöket. Hát lehetne méregetni, hogy kinek mekkora a hite, de én nem hinném, hogy itt a mérték miatt vannak ők felsorolva, hogy egyiknek csak ekkora, a másiknak nagyobb, és akkor így lehetne őket valahogy osztályozni. Nem a mértéken van a hangsúly, hanem a hitnek az értékén. Hogy van. Van ez a hit. Hogy van ez az Isten iránti bizalom benned. És ezt mindannyiunknak megadta az Úr. Zsidókhoz írt levél 10. fejezetében azt olvassuk, hogy ezt a bizalmat ne dobjátok el, mert ennek viszont nem kicsi, hanem nagy jutalma van. Én is erre bátorítalak benneteket, és a Jóisten adja meg számunkra azt, hogy akármi is történjék körülöttünk, akárhogy is változnak nem tudom én, a választási dolgok, meg akármi ebben a világban. Egyik uralkodó, másik uralkodó, ne ez határozza meg azt, hogy én az Úrért tevékeny vagyok, hogy én másokat szeretnék bátorítani, mint Pál is, hanem az, hogy bennem valami változás történt, Krisztusnak a szerelme szorongat, és én nem tehetem meg, hogy csöndben üljek egy olyan hajón, ami vihartól hányattatott ma, ebben a mai világban, hanem nekem másokhoz kell mennem bátorítani, rőzsét szedegetni, tenni másokért. Ehhez segítsen a Jóisten mindannyiunkat. Amen. Amen.